életben megtalálom, mert éve én voltak azok, olyan családi tragédia írt, akkor engem, amiről nem szeretnék beszélni. Megpróbáltam amennyire lehet kínhagyni, mint az esernyőt, meg az első kabátot, mikor bementem ezek közül. Aranyos akkor ilyen kicsi gyerekek közé, ugye ötödikesek, meg hatodikosok, meg hetedikesek voltak. Úgyhogy én már nagyon sok volt ilyen kis kollégámra, nem tudok úgy visszaemlékezni, mert ugye hát azóta eltett jó pár esztendő, önök felnőttek, nagy emberek lettek, minden értelemben, mert aki ezeket az éveket kérem szépen átélte, az nem volt egy olyan egyszerű dolog. Megkérdezik, mikor szeretné az ember élni? Hát nem is tudtam mit mondani. Talán 1867-től mondjuk 1914-ig talán még az a nagyapáinknak az a békés kora, amikor, hát aztán onnantól ugye mit részleteztem. Önök szerencsére mondjuk nagyon sokan nem vettek részt abba a borzalomba, ami 39-től 45-ig volt, de részt vettek abba, hát nem tudom, hogyan illusztráljam, annak utána következett, ugye Mátyás az igazságtalan, ugye, meg még ugye néhányan. Hát elnézést kérek, én nem is akarok sokat beszélni, majd még úgy is fogok, ne tessék aggódni.
Hát, hogyha már a köszöntőknél tartunk, én sem maradok ki a köszöntők sorából. Először is szeretettel üdvözlöm és köszöntöm a megjelent vendégeket, kedves hölgyeket és barátaimat, azon kívül hát az ünnepelt Pali barátunkat. Elakad az emberben a szó, ha olyas valakiről emlékezik, és annak viselt korábbi dolgait idézgeti, elakad az emberbe a szó, mert akit becsülünk, és akit nagyon szeretünk, az úgy meghatja az embert, hogy a szó a torkának. Azt mondtam, becsüljük. Becsüljük, mert onnan jött, messziről jött, hadijárvaként, aki az élet legnehezebb megpróbáltatásait viselte, hordta, akinél a család meleg szeretete csak emlék lehetett, másokban tükröződött, és ez nekem külön kedves emlék, hogy amikor velem, családommal való emlékeit idézi, akkor mindig azt a meleg családi szeretetet emlegeti, amiben sajnos neki nem volt része, amit mindig úgy említ, nemrég talán 10 perce itt idézte, hogy ez a család mintája lehetett a családnak, mert úgy szerették egymást, ami neki nagyon hiányzott, hogy ezek, öten voltunk testvérek, ezek valahányszor elmennek, vagy megtérnek, mindig megcsókolják egymást. Úgy látszik, neki nagyon hiányzott ez a meleg családi szeretet, meghittség, közvetlenség. Azt mondtam, becsüljük. Becsüljük, mert hadijárvaként indult az útra, és a tehetségkutató mozgalom segítségével, vagy fölfedezettjeként, tanulmányi verseny győzteseként végezte el középiskolai és egyetemi tanulmányait, és lett előbb, mint újságíró a felnőttek tanítója, később, mint tanár, az ifjúság nevelője. A Mátyás király gimnáziumba hozott össze bennünket a szerencsés sors, és örülök annak, hogy találkozhattunk, és megismerhettem Pali barátunkat, akinek legény lakásán annak idején sok kellemes estét töltöttünk, máig ható emléket, máig ható emléket kíséretében. Szerettük, mert igaz, őszinte, egyenes ember volt, aki bár az élet nehéz próbáin esett át, de férfi módjára állta meg helyét, és jutott el oda, ahol az én földim, akit emlegettünk, Berzsenyi Dániel, akinek szavai visszhangoznak bennünk, és kívánom, hogy mindannyiunknak legyen része abba a harmóniába, amit ő így fogalmazott meg. Még két mulató társ van mellettem. A szelíd szerelem hamvadó szikrája, s bús melankólián szomorgó nótája. Kívánom, hogy mindannyiunknak legyen ebben része.
Isten értesen! Na, üljön, fiam, hozzá vele ötöntöntét!
Üljön be egy jeles!
Keveset fogok szólni. Mivel itt a tanárokról volt már most szó, én úgy gondoltam, hogy egy pár szót fogok szólni kedves barátaimnak, azokról a tanárokról, akik engem tanítottak, és kvázi arra predestináltak, hogy én ezt a hát nagyon nehéz pályát választom, amely utóbbi időben mély repüléssel, főleg ami az anyagiakat illeti, ugye most nem akarok én itten gyűjtést rendezni a saját magam sihemlékére, mert az már nem érdekes.
Mikor is?
Mikor 1871-ben a németek megverték Szedánnál a franciát, azt kérdezte a vaskancellátor, akkor a bizonyos Bismarcktól a császár, hogy most mit kellene csinálni? Azt mondta, hát én azt ajánlom önnek, hogy a tanítók és tanárok fizetését emelje duplájára. Ezt ő meg is tette, minek következtében, persze hát az egy narodnyik nevelési szisztéma volt, rövid időn belül ugye Németország kvázi hát szóval eljutott odáig, hát az a kacskakezű nem lett volna, ugye ez a Vilmos volt, amire ugye nem indítja meg a háború. Ferenc Jóska kicsit bátrabb ember lett volna, akkor talán nem kellett volna bevelépni. No, de ennyit elől a bevezetésre. Az a mottom, hogy volt egy tanárom, annak van egy kis epizód története. Balatonnál egy nagyon kedves barátoméknál voltam meghívva ebédre, és miután a gazdaszony töntött nekem egy nagy pohár bort, azt kérdezte, hogy kérsz-e még, drágám, még egy pohárral? És azt mondtam, hogy volt egy tanárom. Tudni, tényleg volt egy tanárom, Magyar Kálmánnak hívták, és az fölírta a táblára a dolgozatírásnál, hülye kérdésekre nem válaszolok. És amikor az ember dolgozatás közben, hogy találunk, csak intett egyet a táblára, nem lehet kérdezni semmit. Ez volt egy tanárom. Erre azt mondja az egyik pedig, hogy Jézus már te is a Mátyásba jártál. Honnan jött rá, hogy volt egy tanárom, hogy egy hülye kérdés, nem bánhatnak. Hát kérem szépen nyitán apostrofáltak engem, hogy én egy hadjárban voltam. Valóban tényleg az volt a helyzet. Az előbb, mikor itt hallottam ezt a szót, hogy déva, akkor egy kicsit megdobant a szívem, ugyanis meglepő módon én déván születtem. Igen. Az édesanyám a kolozsvári operának volt a sokat ígérő szoprán énekese, aki 18 éves korában szerencsétlen beleszeretett a karmesterbe, aki az én apám volt, és aki Kassán orgonista volt, onnan került aztán Kolozsvára. Ezek össze is házasodtak, és egy év után, akkor az én édesanyám ebbe a bizonyos Semmelweis-féle betegségbe, vagy gyermekrádi lázba meghalt, úgyhogy én őt tulajdonképpen nem is ismertem, és akkor édesapám nagyanyjához kerültem, ugyanis az én nagyapám Kőszegen a Jézus Szíve templomnak volt a orgonistája, vagy kántorja. És a öreg anyám, aki az apámnak volt az anyja, az egy osztrák származású hölgy volt. És amikor az egyetemen a Bartusz Lajos, aki egy ilyen néprajzos, aztán, na keresünk magyar alakokat, azt mondja, jaj, kedves kollega, jöjjön csak! Akkor kérdezett, azt mondja, jaj, nagyon sajnálom, menjen a helyére. Ugyanis kék szemem van, és mondjuk a magyaroknál az általában a köpcös termet, a kiálló pofacsont, meg a mit tudom, micsoda a középízi, az, pláne még az én görbe lábamat látta volna. Úgyhogy sajnos akkor én leszerepeltem, mint egy ilyen magyar, hogy hívják. No most öreganyám az, ugye apám a háborúban, az elsőben, anyám a születésemkor, öreganyám 16-ban halt meg, ő volt az én első tanítóm. Volt kérem szépen egy Gárdonyi Géza nevű tanító, akinek volt egy csodálatos elemiskolai tankönyve, csodálkozom, hogy még azóta se használják, abban voltak ilyen kis versikék, például azt mondja, mindig szurtos, mocskos pali, mert nem szeret megmozdani, kergeti a mostortál, megállj, megállj, mocskos pál, megfogja és megmozdatja a címos, csicsa tagja. Aztán volt egy másik, hogy nézzétek csak Asamut, az ebédnél elaludt, itt van maradt, a szája kiesett a vellája. Jaj, de jaj, de nagy kár, ne mehetik, sütit már lefektették az ágyba, alázatos szolgálja. Ezeket kérem, én tanultam 1915-ben, és még azóta is tudom. Többek között azt állományokat, hogy tudjátok el, mi haza, az ahol születtünk, aztán ahol nézek, mindig csak terem nézek, aztán egyedül hallgatom a tenger mormolását, tenger ablakot, futózés zúgását. Ezeket a verseket ő nekem megtanította, persze megtanított írni, olvasni. Most elárulok egy hadititkot, én ugyanis elemiskolában nem jártam. A helyzetnek az volt az a magyarázata, hogy amikor 16-ban öreganyám meghalt, akkor így maradtam szingibe. Akkor utána elszegődtem őrzőgyereknek, azt nem tudom is oda, aztán elszegődtem béres gyereknek, aztán elszegődtem kocsis gyereknek, és olyan szerencsém volt, hogy egy zsidó családhoz kerültem Grünfeldékhez, akiknek a lánya férjhez ment egy Glázner úrhoz, aki egy lakatos úr, már nem ő, hanem az üzeme, és elvitt engem Hamótra, ami közel van ottan, kérem szépen Deák Ferenc, stb. Hát ottan kellett menni ilyen ipariskolába szombaton délután. Azt mondja a felker elemér tanító, hogy na gyerekek, hozzátok el a negyedik eleméből a bizonyítványotokat, mert mentek az ipartestületbe vizsgálni. Mondom, hát tanító úr, kérem, én nem jártam ellen. Olyan nekem olyan nincsen. Azt mondta, akkor kisfiam, írni kell abba az iskolán. De mondom, én nem jártam ellen. Hát az hogy lehet? És akkor kellett nekem egy ilyen összevont vizsgát tenni a négy elemiről, és amikor ottan az ipartestének előtt én vizsgáztam, akkor kérem szépen azt mondták, hát ez egy értelmes gyerekevel valami kéne kezdeni, és akkor írtak egy levelet, nem amit az előbb mondott a Jenő, nem tehetségkutató, hanem gyerekvédő liga. Az volt ennek a vállalkozásnak a címe, annak egy Gegus Dániel nevű rendőrkapitány volt a társadalmi elnöke, mert már akkor volt társadalmi munka, csak akkor az egész mások. És akkor kérem szépen azt mondták, hát jó, egy évre elküldünk téged Esztergomba a Szaléziakhoz, azt kérem szépen a Don Bosco alapította ilyen szegény gyerekeket fölkaroló intézmény volt. Ha valaki emlékszik, kérem szépen az egy ilyen iskola testvér vagy valami ilyesféle valami dolog volt, és azt mondták, hogy ha én az első polgárit jól elvégzem, akkor majd mehetek tovább. Egy Féja Géza nevű tanárral kerültem össze, aki kérem szépen később, mint író ember, aztán szerencsére nagyon jó barátságba kerültem vele, amikor már én is újsághoz kerültem később. Egy nagyon bűbájos magyar tanárnőt vettem feleségül, ott Esztergomba, és tragikus körülmények között, mikor azt a Féját szülte meg, aki a várban a Toldi gimnáziumban tanított, amikor azt a gyereket megszülte, ugyanúgy gyerekágyi lázba halt meg, mint az én anyám. És amikor aztán később találkoztam a Féja Gézával, mármint a fiúval, akkor mondtam neki, hogy hát egy nagy rokon szemben mindig gondolok rá. Hát ez a Féja Géza, kérem szépen mondta, az én első tulajdonképpen igazi tanárom, és amikor az első polgári normál iskolás végezte, ugyanakkor a Féja Géza segítségével a második polgáriból is tettem egy külön vizsgát, magánvizsgát. Úgyhogy amikor én aztán elmentem a Gegusi Ádélhez ezzel a két bizonyítványon, hát hadd dicsekedjek, mert hát nem egy nagy, mind a kettő kitűnő volt, akkor azt mondta, hát az nem létezik, rögtön fölhoztak engem Pestre, és most jön az én hadijárvosságom. A Lövőház utcában volt egy hadijárvoház, amelyet az Országos Katolikus Szövetség tartott el, és oda kerültem én. Akkor karácsonykor vizsgáztam a harmadik polgáriba, évvégén a negyedik polgáriba, az a Németh László, aki később a Medve utcai polgári címmel egy ilyen érdekes felméréseket, centimétereket, meg stb. Nem tudom, biztosan tudnak róla. Hát nem a Németh László, mint íróról, mert az ugye többé-kevésbé nagyjából mindenki tud, hanem volt neki egy ilyen szociológiai, hogy hívják, hát többek között én is szerepeltem abban a felmérésben. Akkor azt mondták, hogy na jó, jó, hát ugye négy polgári, hát ha már két év alatt elvégeztem, akkor még igazán miért nem megyek gimnáziumba? Hát mivel ott nem volt latin, akkor latinból kellett nekem különbözetíteni a Mátyás gimnáziumba, amely akkor kérem ott abban a barak épületben volt, amit aztán lebontottak, s amelynek a sarkán ott a Jurányi utca sarkán szoktunk koszorúzni, amit aztán lebontottak azt a barok épületet, és akkor én kerültem 5. gimnáziumba, karácsonykor abból magánvizsgáztam, évvégén 6. vizsgáztam, a következő karácsonykor 7. és évvégén érettségiztem. Ott kérem szépen, volt nekem néhány tanárom, akiről szeretnék megemlékezni. Hát az egyik volt ez a Magyar Kálmán, aki ugye kérdésekre nem válaszolok. Kérem szépen, én nekem úgy bevallom őszintén, a matematika az azért nem volt sohasem. Én nekem egy 2-3 jegyű számot adnak, hogy adjam össze, azt én ahányszor összeadom, annyi eredmény jön ki. Úgyhogy mióta azonban úgy kell otthon bevásárolgatnom, már kénytelen vagyok megtanulni összeadni. Na most ez a Magyar Kálmán, ez egy zseniális tanár volt. Ő kérem a 6. gimnázium 2. fél évben tanított engem, ahol is a úgynevezett trigonometriát tanultuk, ezeket a tangens, színusz, koszínusz. Én még ma is éjjel fölébresztenek, én a Heron képletét még le tudom vezetni. Mostan annak idején a matematikai könyvek végén volt egy ilyen feladatgyűjtemény, hogy zárjelben mindig meg volt adva az eredmény. Annyira imádta az osztály ezt a bizonyos trigonometriát, hogy állandóan izélgettük ezt a Magyar Kácitut hívtuk, hogy adjon nekünk feladatot. Akkor lementünk a Dunapartra, megmértük, hogy milyen magas a parlament tornya, etc. etc. Ezeket én annak idején mind tudtam. Aztán meg még tanultok ezt a járadékszámítást, meg ilyesmit, és amikor a 60-as években kijött hozzánk egy ilyen, Sztálin bácsi, és arról tartott nekünk, hogy előadást a tanárik vannak, hogy mi legyünk hálásak, mert ugye a rezsim micsoda áldozatokat hoz, és eltart bennünket kvázi ingyen, és akkor én elfogott valaminek, mert azt mondtam, hogy szabadna jelentkezni. Én a Magyar Kálmánnál egy olyan példát kaptam, aki Jézus születésekor egy krajcát betett a takarékba, annak 1930-ban mennyi pénze van. Na erre a pasi összecsomagolt is elment. Egy haszna volt szegény Magyar Kálmánból, meg még az, hogy nagyon szép tündéri három kislánya volt, és most akkor szabadjon visszautalnom erre a bizonyos legény lakásra. Sajnos nem úgy nézett ki, mint ahogy önök ezt elképzelik. Bár szerettem volna én azt a hölgyet látni, aki nekem nem tetszik. Mert bennem mindig volt egy olyan anyám iránt ki nem élt szeretetem, amit aztán átsugároztam ezek a kis tündéri lányokra, akik tessék elhinni, hogy abban az időben, én nem tudom, lehet, hogy valami nosztalgia, ezek olyan aranyosak, olyan szépek, olyan megmosakodottak, olyan rakott sötétkék szoknyába, kivasalt fehér blúzba, matrózgallérral, jártok iskolába. És olyan szerencsés voltam, mert a Jurányi utcában kérem szépen szemben voltam a lánykereskedelmet, mert tanították nálunk a lánykereskedelmet, hát volt lánykereskedelmi iskola, ugye. Kicsit arra lejjebb a csalogányban meg egy óvónőképző volt. Úgyhogy hát bőven el voltunk látva, ugye, utánpótlással, úgyhogy ez aztán sikerült. Hát volt egy Stad Géza nevű francia tanárom, aki akkor jött haza Párizsból, és 8. franciát tanított nekünk, és azt mondja nekem, hogy hát öregem, tegeződjünk. Mondom neki, kedves tanár, hogy ez olyan botrány lesz, hát azt mondom meg, hogy öregem, nem vagyok megelégedve a jeggyel, amit ottán mit fognak szólni. De aztán azt mondta, tanárnak mész? Hát mondom, igen, tanárnak mentem. Miért mentem itt tulajdonképpen tanárnak? Most egy töbedelmes vallomásra tartozom. Engem inkább a növények, az erdő, az állatok és egyáltalán a természet érdekelt. Miért? Mert én Dunántúlon töltöttem a gyerekkoromat egy erdőszélbe, meg ugye Göcsejbe, meg Őrségbe, és hát engem ez nagyon érdekel. Igen ám, de erdőmérnöknek csak Sopronba lehetett volna menni, ahol kérem szépen egy ilyen árva gyereknek mindenkinek az égvilágon egy biztos krajcárja sem volt, hát az ugye oda nem mehetett. Hát akkor aztán azt mondták, hát akkor menjek tanárjelöltnek, annál is inkább, mert jött az artista, azt mondta, a padost hivatja az igazgató, Jézus Mária, na mert akkor álltam, féltünk ám egy ilyen tőle, gyerünk az iskolai igazgató, azt mondja, van tanítványom, mondom, van kettő, azt mondja, van még itt egy, azt mondja, az én barátomnak a fia, úgyhogy én latin oktattam ezeknek a Stülmacher és egyéb nevű gyerekeknek, mert akkor nem a matematika volt a mumus, hanem akkor a latin volt a mumus. Úgyhogy amikor ezek a matyiék aztán uralomra kerültek, aztán az első ténykedősik volt, hogy a latint eltörölték. Hát, hogy ennek aztán milyen konzekvenciái vannak, azt remélhetőleg az orvosok, jogászok, fogorvosok, hát nem akarom mondani, talán még a mérnökök is, esetleg mondjuk egy bizonyos mértékig talán érzik a hiányát. Úgyhogy, ha én tőlem kérdezte egy mama, hogy milyen nyelvre tanítsam, kedves tanítassam, azt mondtam latinra. Hát lehet, hogy én nagyon elfogult voltam, de én annak olyan nagyon sok hasznát vettem, főleg a franciában, majd később a németben. Úgyhogy, na most akkor egyik egyetemi tanárról, például Eckhart professzorról, akinek a fia, az a onkológus Eckhart volt, aki ott a Kégolyó utcában, a régi Schwarzer, aminek most azt hiszem onkológiai, nem tudom, hogy intézett, annak volt a professzor. Hát kérem, indiszkét dolgokat hadd meséljek, csak a humor kedvéért, elég szigorú volt ez az Eckhart. Főleg nem tudom, miért a hölgyekkel szemben. Hát a hölgyek féltek tőle, mert ugye, hát féltek tőle egy vizsgát. Szerintem ugye maga a Sacré-Cœurbe jár, mikor valami hülyeséget mondott az illető hölgy. Hát az egyik azt mondta, nem tudom magát átengedni, elkezdett sírni. Hát addig sírt, amíg addig vigasztott, el is vette feleségét.
kezdettől kezdve, hogyha valaki sírt, azt mondta neki, ne bömböljön magát, már nem vehet rá. Igen, úgyhogy ennek az Eckhartnak köszönhetem egy évszorgont, ami életemnek hát egy nagyon kellemes éve volt, és hát nagyon sokat lehetett ott tanulni, és így tovább. Amikor feleségem először 63-ban kaptunk útlevelet, akkor elmentem a Sorbonra. Ott beszéltem az artisztel, akkor még egész ott a franciához. Mondtam, hogy engedje meg, hogy benne is engedte be, és mentünk a tanterembe. Leültem arra a helyre, ahol annak idején üldögéltem. Hát nagyon megvoltam 60, mert tetszik tűnt, hát azért ez egy nagy dolog. Nem tudtam én semmit sem, mondtam is az Eckhartnak, professzor úr, engem úgyis haza fognak küldeni. Szóval ne beszéljen hülyeséget, tudom, hogy maga mit, csak menjen ki. Hát amikor az első előadásokat hallottam, Isten bizony, azon kívül, hogy bonjour, se bonjour, hát én egy büdös szót nem értettem abból, amit az ott prelegált az az előadó. És tessék elkérdezni a dühítő dolgot, jobbról balról mellettem, szikráztak a füzetek meg a szagradák, mindenki írta, amit ott előadott. Na most abban az időben Franciaországban osztott munkaidő volt. Azaz a hölgyek kezdtek 7 órától 11-ig, és délután 3-tól 6-ig. Ezek olyan kis midinettek, varonesszek, meg ilyenek voltak, azok üldögéltek a parkban. Most olyankor az ember persze odavágódott, és hát kezdett velük beszélgetni. Hát kérem én, 2 hét alatt a rendőrnek, az eredeti francia képviselő legalább 20-at tudtam, azokról a lengyelának is sző, ugye, Rákóczi kulusairól legalább 30 kifejezést tudtam, mert ezek mindent megmondtak nekem, hogy az a beszélt nyelv, és ha én valamit rosszul mondtam, akkor azt mondták, hogy konjunktív, meg mit tudom, micsoda, úgyhogy rövid időn belül, úgyhogy aztán, hát ez volt az Eckhart. Egy másik nagyon kedves professzorom volt a Szetfi Gyula. Az kérem szépen, az előbb itt a Gercsi beszélgetett ezekről a kisebbségi dolgokról, ő abban az évben ezt a témát taglalta. Ő volt az, aki ezt a Homan Szekhű című könyvet csinálta. Hát kérem szépen, én a Homan sajnos nem hallgattam, mert akkor ő már a politika karjaiba vetette magát, ahelyett, hogy valamilyen más karokba vetette volna magát. Ez a Szekhű, kérem szépen, 3 Szekhű görl volt, mert ma a fiú voltunk, görlnek nevezte bennünket. Az egyiket úgy hívták, hogy Benda Kálmán, az később a Református Egyetemnek valamiféle rektora. Arról azt mondtuk, hogy mert a történelem nem legenda, tudja halkan a Benda. A másik az egy közismert úr volt, a Kosári Domi, akinek a felesége, kérem szépen, a Kosáriné Rézrola volt, és az ilyen női romantikus dolgokat írogatott, ilyen az Alkony Pírja, meg a Gróf, meg a stb. Úgyhogy valamilyen oknál fogva, nem tudom miért, mi hárman a Szekhű görlőknek számítottunk, és azt mondja nekem a Szekhű év végén, azt mondja, kedves uram, én föl tudok magának ajánlani itten egy ilyen konzultánsi, vagy asszisztensi, vagy mit tudom, mit ilyenféle foglalkozás, havi 100 pengőért. Mondtam már professzor, hogy végtelen köszönöm, nekem 520 pengő van a Pesti Hírlapnál. Azt mondta, hát az nonsens. Azt mondta, hogy azért nem tudja a Kosárit alkalmazni, mert a Bendát meg azért nem, mert az protestáns. És ugye ez a az egész Szekhű ügy, ez egy ilyen nagyon katolikus orientáció prof volt. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a Számizott Rákóczi című könyvével egy óriási nagy vihart kavart. Aztán utána megírta, hogy mit vétettem én, kigyalázta Rákóczit. Ez volt a könyvének a cím, hát olyan érdekes, hogy az ember észnékül azonnal elolvasta. Szóljál a nagy. Hát ez volt kérem szépen a Szekhű Gyula. Na most a Szekhű Gyulával volt nekem még egy találkozása 1946-ban. Akkor ő elfogadta a Szovjetunió nagykövetségét. És mivel én nekem, hát ugye valaki tudja, valaki nem tudja, volt egy nagyon szép szép. Hát ugye, mit mond egy férje, volt feleségről, csak azt mondja, hogy szép volt. Hát legalább ennyit adjuk meg neki, de tényleg. Nos, az kérem szépen, ipari kémkedés vágyával az oroszok elvitték, és 9 évig volt egy gulágban. Onnan jött aztán haza Sztalin halála után. Na most én elmentem a szegfőhöz, a Rádai utcában lakott, és azt mondtam neki, hát édes palikám, jaj, mi van veled, stb. Stb. Mondom, professzor úr, én egy nagy kéréssel jöttem. Tessék szívesen megpróbálni, ha valamit lehet. Az, mikor elmondtam neki, hogy mi történt, azt mondtam, hát édes fiam, itt van egy lista. Eddig 83-on vannak rajt fölírva, első helyre írom a feleségedet, megpróbálok, amit csak lehet csinálni. Egy év múlva, amikor visszajött és leköszönt erről az egész dolog, akkor megint elmentem hozzá, és azt mondta, amikor mondta, nem tud semmit csak csinálni. Hát mondom, professzor úr, a régi tanítványai úgy csodálkoztak azon, hogy hát el tetszett vállalni ezt a elég problematikus feladatot, azt mondta, hát azért vállaltam el, mert azt hittem, hogy ezeken az ártatlanul elhurcolt foglyokon, lett légyen az utcán összefogva, vagy mit tudom, az utcán is összefogtak, mert örülök, hogy még nem éltek, nem tudják, hogy mi volt, hát ez volt. Azt mondja, azt mondták nekem, hogy jobb, ha egyáltalán ehhez a témához hozzá se nyúlok, mert ez egy abszolút belpolitikai és külpolitikai problémája a Szovjetuniónak, és aki ez iránt érdeklődik, az el lehet már készülve, hogy majd személyesen keresgélheti őket a gulágban. Úgyhogy akkor kérem szépen erről sajnos le kellett mondani. Volt még az egyetemen egy másik professzorom, akinek a neve valószínű nagyon sokunk előtt ismerős, ezt úgy hívták, hogy Teleki Pál. Mi a baj, nem?
Mindenki ismeri.
Mindenki ismeri. Kérem szépen, ő nem a Bölcsészeti Egyetemen, hanem a Közgazdasági Egyetemen gazdasági földrajzot tanított. Na most, miután engem ilyen kérdések hallatlanul érdekeltek, hát természetesen, mint vendéghallgató átjártam. Na én őt már más vonatkozásban ismertem, ugyanis ő volt a főcserkész. Ami kérdezőben a cserkész mozgalomban azt jelentette, hogy én a Mátyás király cserkész szabad, 160-as mélykész kérdés, hogy vigyesz, mondta Berek István, a Zsemborin, és jött a Teleki, bőrnadrágban, köszönt az ember. Na gyerekek, hogy érzitek magatok, jól vagytok, mondta, igen, fölcserkész. Mi volt reggelire, azt mondja Berek István, Mátyás István, mondta, kenyér volt Jamessal. Azt mondja, a Teleki, remélem, ez lesz legyítetés, és elment. Úgyhogy, amikor az egyetemi előadáson, azt mondja, kollégor, én magát valahol ismerem, mondom, hát tanárul, professzorul kérem, talán a cserkész, mondom, igen, onnan. Na most akkor éppen arról beszélt, ami napjainkban talán egyik legaktuálisabb problémája Magyarországnak, nevezetesen a Kárpát-medence földrajzi és geológiai egységéről. És azt mondta, hogy most napjainkban olvastam egy francia könyvet, hát én olyan hülye voltam, mindig bezenytem, mondom, a reglő elézik, igen, igen, igen. És aztán elmondta, hogy ez egy egészen rendkívüli, csodálatos geográfiai egység, ahol körülveszi a Lánchegység, a folyók egy kivételével mind befelé folynak, és hát, hogy itten miféle lehetőségeink vannak, hát aztán természetesen semmi se lett ebből, azt a bizonyos Kurt Rust, aki foglalkozott a trianoni békével, azt tudja, hogy az egy olyan térképkonstrukció volt, amin a magyarság piros színnel volt jelözve, és a nagyon blikfang volt, ha az ember ránézett, akkor láttad, hogy az Erdély majdnem teljesen piros, és így tovább. Hát szegény semmit se ért el. Na most, mikor én a laphoz kerültem, és 39-ben ő miniszterelnök lett, egy sajtófogadáson volt szerencsém vele megint elbeszélgetni, és tartottuk a bizonyos olyan kapcsolatot, amikor a sajtófogadások mindig engem üdött a szerkesztés, mert mivel, hogy én kvázi ismerem. kérem szépen, hogy amikor jött ez a bizonyos öngyilkossági dolog, volt nekem egy nagyon kedves barátomnak, a Cserkész mozgalomnak szintén egyik ilyen vezető, én nem. Ő vezet, úgy hívták, hogy Dékány András. Egy újságíró volt, és ilyen ifjúsági kalandregényeket, meg ilyeneket írogatott. Annyira szerettük egymást, hogy ő volt nekem a házassági tanúm. Tehát szóval egész közeli barátságban voltunk, és amikor ez a bizonyos... Hát én meg vagyok róla győződve, lehet, hogy ellenvélemény lesz, nem akarok senkivel se vitába szállni. Én szerintem a Teleki Pál az nem lett öngyilkos, annál is inkább, mert az a levél, amelyet találtak, és amelyben ez a mondat fordul elő, hogy pocsék nemzet lettünk, hát kérem szépen ő ilyen kifejezés, hogy pocsék, azt a Teleki Pál soha nem használta sem előadásában, sem semmibe. Hát, hogy ott mi történt, arra ugye különféle elméletek vannak, talán olyan, mint ugye volt ez a bizonyos Kennedy ügy, meg mit tudom én, ezekre vannak ilyen hírzárlatok elrendelve, vagy x év múlva, ugye meg mit tudom én, mikor, majd nyilvánosságra hozzák, hát nem tudom, de én nekem az a véleményem, nekem egy nagyon tisztelt, nagyon okos, nekem nagyon sokat segítő professzorom volt, ő egy nagyon hithű, buzgó katolikus volt, aki kérem szépen minden pénteken gyónni ment, és ez a Vicc Béla, aki a Szent István dómnak volt a plebánosa, az volt neki a gyóntatója, azzal is beszéltünk a Dékány Bandival, azt mondta, az előző napokban gyónt nála is áldozott, és az egy ilyen katolikus embernek, mondjuk az kvázi elképzelhetetlen, hogy ő öngyilkos legyen. Hát tetszik tudni, ezt én nem tudom, mert sajnos nem voltam ott, vagy nem is tudom, mit mondjak, de minden esetben majd ki fog derülni, hogy tulajdonképpen az szerencsétlen Teleki, ez minden esetre, ugye azt mondta a Churchill, hogy ez a szék itt üresen áll, ez arra vár, hogy az a szellem, aki a hazájáért életét adta, így vagy úgy, hogy az a foglaló helyet elméletileg. De hát ugye természetesen ebből nem lesz semmi se. Hát kérem szépen, még nagyon sok tanáromról tudnék beszélni, de egy biztos, hogy ezek az emberek én rám, akár a Horváth Jánosról, aki magyar irodalmi történetet tanított, akár kérem szépen Pukánszki Béláról, aki németet tanított, Petsz Gedeonról, akinek a apja szobra ottan a főutcában, ahol az a modern református templom van, ott van egy kis szökőkút, amiről vagyunk elnevezve. Befejezésül is csak hadd mondjak annyit, kérem szépen. Volt egy olyan felfogás, mi szerint a Hotthy rendszerben egy szegény gyerek az nem tanulhatott. Mikor én Hahótról zsebembe a felkerelemért, meg az ipartestület levelével gyalog, feljöttem Pestre, sem mentem ez a Végus Dánielhez. Onnantól kezdve nekem, kérem szépen, mindenki segített. Mindenki. Azt mondták, az indexét mutassa. Semmi más nem kell, csak elővenni az indexet. Megnézték, 50 pengő, 80 pengő, beutaltak, volt egy egyetemi öreg diákok segítő egyesülete. Még talán egyet mondják, egy Santer nevű jogár professzor politikát tanított, az társadalmi munkába vezette az egyetemi segélyegyletet. Ahhoz minden fél évben vizsga után el lehetett menni, az a központi jogi egyetemnek az első emeletén volt neki egy irodája.
Szantner.
Ott kérdezi, hogy volt egy Rátkai nevű titkára, mikor bement az ember, akkor az indexet, Rátkai 50 pengő, Rátkai 80 pengő. És mikor már a Pesti Hírlapnál voltam, 41-ben hívott engem a légiráni Otto, azt mondja, kedves barátom maga olyan szívhez szóló dolgokat tud írni, írjon nekem egy nagyon szép szívdöglesztő karácsonyi riportot. Jaj, jó Isten csinálj, mondom, elmegyek a Szamperhoz, mert ugye az még akkor is. Bemegyük azt, hogy Vados úr maga még mindig egyetemista. Ezután sajnos már nem. Aztán befejezés, ugye mégiscsak oda kerültem először a Lányi Zsolték iskolába, a Könyves Kálmánba, majd utána egy főigazgató látogatás után, aztán a főigazgató, maga hol lakik, mondom, Pesten, azt mondja, szeret maga ide járni Újpestre, hát mondom, a 14-es villamossal, meg mit tudom én, hát nem, azt mondja, akar máshova menni Pesten? Volt egy tétem, azt mondja, hova akar menni? Hát mondom, ha már egyáltalán lehet, akkor abba az iskolába szeretnék menni, mondtam, szemtelenül én tanultam.